Kedves hallgatóink, a Kazincbarcikai Egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának alkalmából tartott ünnepségre látogattunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
Teaching for five. Go.
If you wanna get sunshine,
moonlight.
Walking on the rooftop,
moonlight.
I'ma go get some
time alone with you. Oh.
Yeah, we could go dancing,
moonlight.
Soak up the disco,
moonlight.
I dig it when I get that.
Ooh, time alone with you.
dirty. Slipping on the mudslide.
Moonlight.
We could cut the chit chat.
Give me that.
Time alone.
Ooh, yeah.
We could skip the border. Swim around the ocean.
Moonlight.
And an octopus light when you give me that.
Time alone. Yeah. Oh.
It's a beautiful Sunday morning.
Hey.
You see the sun up in the sky.
Oh.
It's gonna shine on you.
How?
Ooh.
When I'm alone.
It's a beautiful Sunday evening.
Hey.
And when you see the little moon.
To Nirvana, lay all day in bed with me and teach me how to love ya. You wanna be my partner, but baby, please believe me, loving me ain't easy. I'ma need some time with you. You gon' need some time with me. Who knows what we're gonna do? All I hope is you don't leave.
All night, stop right.
All night,
shines down on me.
I'ma need some time with you.
So good, so right.
All right.
You're all I see.
Tell me.
At times may find.
May find.
Hearts grow heavy.
Hearts been grow heavy.
So good, so right. You're all I need.
All I see.
Who's that?
The most beautiful girl in the whole wide world. And she's mine. I need time, give me time alone.
This beautiful girl in the whole wide world.
And she's mine, all mine. And I want that you know it in my feelings.
I need time, give me time alone.
This beautiful girl in the whole wide world.
And she's mine, all mine.
And I want that you know it in my feelings.
I need time, give me time.
Walking on the rooftop.
Moonlight.
We could cut the chit chat. I dig it when I get that.
Moonlight.
I'ma go get some.
Ooh, yeah. Time alone with you.
Ooh, yeah.
Time alone with you.
Ooh, yeah.
Time alone with you.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban egy nagyon friss formációt, a Derengő zenekart mutatjuk be. Viola Barbarával, dalszerző énekes fuvola művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval beszélgetünk. Tartsatok velünk! Természetesen a zenét is ők szolgáltatják a mai műsorhoz. Következzen is egy részlet a Szerelmes Ballada című dalukból.
A pünkösdi rózsa kihajlott az útra,
városba mennek, munkát ott keresnek, nagyszülőknél ott maradt már a kicsike gyermek, élnek otthon nélkül, de nem munka nélkül, és ha egymást ölelhetik, élnek bánat nélkül, forduljon az óra, rosszra avagy jóra. 30 éve éltek együtt, szép szerelmes próba. Erről szól a nóta, évezredek óta. Erről szól a nóta, évezredek óta.
A Derengő nevű nagyon friss együttes három tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Barbara, Norbert és András, Isten hazza titeket, szervusztok!
Szervusz!
Szervusztok!
Köszönjük szépen a meghívást!
Mikor alapult az együttes és milyen céllal hoztátok létre?
Az együttes január környékén alakult, amikor felmerült egy ötlet, hogy induljunk a Versünne Fesztiválon Budapesten, az Operett Színházban. És ennek a válogatójára készülvén megíródott az első két dalunk, és akkor jött az ötlet, hogy hát ide kell egy férfi hang, egy nagy férfi hang, és akkor Norbinak az ötlete volt, hogy miért is ne kérdezzük meg Lajos András színművészünket, aki boldogan igent mondott, és elvállalta, és eljött velünk, és akkor végül is ennek a két versnek a kapcsán született meg az összes többi dalunk, és maga a Derengő, úgyhogy mi azt hiszem, hogy sokat köszönhetünk ennek a válogatónak, ami egyébként jól sikerült, és nagyon szerettük. Úgyhogy körülbelül ezt lehet elmondani a keletkezési körülményeinkről.
Hogy jött a név?
A név az szokásos módon mindenki elkezdett rajta agyalni, és igazándiból a Derengő lett a befutó, amire ez elég nehéz volt, mert mindenki elég erős kreatív egyéniség, de ezt mindenki jóvá hagyta, és a Derengő név az magával hozott egy olyan zenei hangulatot, amit ugye az elmúlt koncerteken már meg is tapasztalhattunk élőben. Egy olyan zenei élményt ad a közönségnek, ami a színház és a koncert határán ingadozik, és mély érzelmeket tud kiváltani. Tehát egy igazi derengős hangulat az, ami erre a formációra jellemző, és a név is ez nagyon jól tükrözi.
Hogyan fogadtad a felkérést, András?
Nagy szeretettel és nyitottsággal, és tulajdonképpen amikor felkértek, vagy Norbi azt mondta, hogy hát most egyelőre két dal, amit ugye az említett megmérettetésre viszünk, de hogy aztán lesz több is, és akkor ebből összeállítunk egy műsort, és akkor egyszer csak azon találtam magam, hogy eltelt másfél-két hónap, és hogy nem odaálltunk egy koncerthelyzetbe, és valóban volt 7-8 elkészült, megzenésített vers, úgyhogy Norbitól nagyon nagy gyakorisággal kapok újabb és újabb verseket, amiket megzenésít. Van olyan vers, amiket Barbara öntött dallamba. Aztán próbálunk a Norbi nappaliában, és egyszer csak ott vagyunk egy következő koncerthelyszínen.
A műfajról beszélgessünk, még említettétek, hogy verseket zenésítetek meg, csak más által írt, híresebb költők által, vagy saját verseket is zenésítetek?
Egyelőre kizárólag a nagy költőink verseihez nyúlunk, nem tudom, mit hoz majd a jövő. Én jó magam nem írok verseket, úgy tudom, András sem.
Nekem egy úgymond kényszerhelyzetből tegnap kellett írnom egy verset, de tulajdonképpen épp kézlábnak sikeredett.
Barbara viszont úgy tudom, hogy kötetben vagy kiadásban is jelent meg verse, tehát ahhoz majd esetleg lehet nyúlni a későbbiekben, de úgy gondolom, hogy még az Ady Endre, József Attila, Petőfi legközismertebb versein nem vagyunk túl. A mi stílusunkban megzenésítve addig nem hiszem, hogy hozzá fogunk nyúlni, de amúgy még az is lehet, hogy egyszer ez is előjön.
Mekkora most a repertoár akkor?
A repertoár az most körülbelül 15 versnél jár, amit még nem vettünk fel teljesen, csak körülbelül a felét, és ez a közeli jövőnek a célja, hogy ezeket archiváljuk a YouTube csatornánkon, ez, hogy Derengő YouTube csatorna, ez már él és mozog, és lélegzik, és szívja be az új feliratkozókat és a verseket kedvelő YouTube nézőket, ami nagyon nehéz, mert YouTube-ot általában nem azért szoktak az emberek nézni, hogy megzenésített verseket halljanak, de mi beleváltunk ebbe a úgymond nehéz feladatba, és jönnek a dolog szinte ilyen, hát egyelőre 10-15 naponta jöttek, most egy picit szünetet fogunk tartani, de folyamatosan érkeznek majd a versek.
Hogyan készül egy derengő dal?
Ez általában lassú építkezés szokott lenni, és két irányból indulunk, tehát vagy Norbi nyúl hozzá, vagy én. Ha Norbi nyúl hozzá, de akkor körülbelül 10 perc alatt leül egy gitárral, és összehoz egy vázlatot, amit lelkesen elküld a két énekes tagnak. Ha én csinálom, az egy kicsit lassabb, mert az általában zongorán születik, és ezek a terjengősebb versek, tehát amik nem annyira kötöttek, amik nem páros lüktetésűek, amik nem négy sorosak, hanem mondjuk egy mondat, egy vers típusú versek. Ilyen volt a Derengő Rózsa, ami egyébként nagyon készül, és ő lesz a névadó versünk, mert hogy József Attilának van egy ilyen verse, és olyankor, ha kész a zongora, azt átadom Norbinak, ő átülteti gitára, és megszületik egy egészen különleges atmoszféra, ezek általában ilyen lebegős, líraibb hangvételű dalok, amiket Norbi készít, azok meg hát hadd dicsekedjek, tehát azok olyanok, ilyen slágerszerűek, tehát amiről az ember el se hiszi, hogy ez vers megzenésítés, és mégis vers, de azzal együtt úgy mászik bele az embernek a fülébe, hogy azzal ébredünk, úgyhogy
És ez volt a célom ezzel, hogy nem olyan megzenésített versek legyenek, mint amikhez hozzá vagyunk szokva. Ugye az elmúlt évtizedekben rengeteg ilyen magyar képviselője volt ennek a műfajnak, hanem én azt mondtam, hogy könnyű zenei köntösbe öltöztessük fel Ady Endrének, meg Petőfi Sándornak egy-egy dalát, és tényleg el sem hiszük, hogy ez egy ilyen 200 éves vers akár, mert hangszerelésben, meg dallamvezetésben én mindig törekszem arra, hogy az emberek élvezzék az adott pillanatban, könnyen megjegyezhessék, és dúdolhassák utána hazafele, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy megtapadjanak a dallamok minél könnyebben, és Andrásnak az előadás módja pedig felrobbantja a színpadot, tehát amit ő művel a színpadon, az maga a csoda.
Mi a titok, András, hogy csinálod?
A kérdésedre a válaszom az, hogy fogalmam sincs. Tulajdonképpen, amikor érkezik egy új dal, akkor találkozunk a Norbi naplójában, mint már említettem, és akkor megismertetik velem a dallamot, én ezt próbálom megtanulni, illetve följátszom a telefonra, és akkor én ezt hallgatom rengetegszer, úton, otthon, mosogatás közben, és aztán jön egy olyan alkalom, amikor szintén találkozunk a Norbinál, és akkor pedig stúdió körülmények között készül egy felvétel. Olyankor ez tulajdonképpen egy tanulási folyamat is, hogy visszahallgatva, hogy hatnak az egyes sorok, milyen dinamikával lehet benne részt venni. Nyilván van olyan alkalom is, amikor ad nekem egy friss dallamot, és akkor mondom, hogy hát én azt érzem, hogy itt, hogy miként lehetne megcsavarni, vagy dúsítani, vagy mit lenne érdemes visszaismételni. Hát tulajdonképpen amit említettek, hogy aztán amikor előadásra kerülnek ezek a megzenésített versek, azt hiszem, hogy én leginkább azt követem, hogy mi a költő mondani valója, és azon a zenei hullámon szörfözök, amit elkészítenek nekem.
Melyik zenéteket hallgassuk most meg? Konferáljuk fel a következő számat.
Tehát Ady Endre Hiánász az Avaron című dala, amiről azt kell tudni, hogy elég hosszúra sikeredett, a többihez képest most már látjuk. Igazándiból nekem a rockzenei világból való érkezésem tükröződik benne, mert megpróbáltunk egy ilyen rockballadát csinálni belőle, és azt hiszem, ez sikerült is.
Útra kelünk, megyünk az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve, két lankadt szárnyú héjamadár. Újra blói vannak a nyárnak, csattognak az új héjaszárnyak, dúlnak a csókos ütközetek.
Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk, egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. Két lankat szárnyú héjamadár. Újra blói vannak a nyárnak, csattognak az új héjaszárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk, egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. Sonázunk nékünk, egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. Lehullunk az őszi avaron.
Az előző percekben a derengő együttes Híjonász az Avaron című Ady Endre vers feldolgozását hallottátok, és itt van velem az együttes három tagja, Barbara, Norbert és András. Mint említettétek, a zene előtt több fellépésen is túl vagytok már. Milyen a fogadtatás, hogy érzitek, milyen a közönség reakciója?
Hát ez attól függ, hogy hol lépünk fel, én úgy érzem, tehát most már felléptünk zárt helyen, felléptünk szabad téren, és ez mindig nagyon más. Előadóként is nagyon más, amikor közvetlenül előttünk ülnek, amikor van tér, amikor más a hangosítás. Azt érezzük, hogy velünk lélegeznek, sokszor velünk mondják a verseket, tehát én azt látom, de András erősíts meg, hogyha te is, meg Norbi, hogy a József Attila Altató című versénben velünk együtt mondják a verset. És szerintem nagyon fontos az a három irány, ahonnan mi érkeztünk, tehát ez a három karakter, ugye András a színművészetből, Norbi a könnyűzenéből, én a klasszikus zenéből, és szerintem ez a színpadon is látszik, és lesz egy fúzió, ami a közönség arcán tükröződik, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret, amit keres, én ezt érzem.
A nyár hogy fog alakulni, tehát többször is találkozhatnak veletek, akár hallgatóink is itt Miskolcon és környékén, vagy akár távolabb?
Még nincsenek nagy számban lekötött fellépéseink, hiszen annyira frissek vagyunk, hogy most a terjesztés időszakát éljük, és a daloknak az archiválása történik, és persze menet közben, hogyha arra is jut energiánk, hogy koncertet szervezünk, vagy éppen fellépésnek tegyünk eleget, akkor ez nincs kizárva, hogy nyáron is lesz, de én szerintem mindennek eljön majd az ideje. Ennek kb. Ősz lesz az, amikor kifordik és beforrik minden, és ötleteink vannak, hogy mit lehetne még ezzel a derengő formációval kezdeni, de ez legyen majd meglepetés, amit őszre tervezünk, hogy így a magyar költészet által adott közkincseket ápolni tudjuk szépen, akár itt helyben is, vagy országos szinten. Vannak ötleténk, hogy hogyan vonjunk bele ebbe iskolákat, vagy diákokat, és hogyan terjesszük az irodalom szépségeit a zene által. Úgyhogy elég sok ötlet van a fejünkben. Emellett persze bármikor, ha fellépés van, akkor azt meg fogjuk csinálni. Szóval, hogyha fellépés esik be közt, miközben ezeket a dolgokat készítjük elő, akkor természetesen nagy erővel fogjuk azt is.
És lelkesen.
Én úgy gondolom, hogy mivel friss a formáció, ennek azért még idő kell, mire eljut mindenkihez a híre.
Terveztek a fizikai megjelenést, album, ilyesmi, vagy pedig az internetes terjesztés a mai világban a leghasznosabb, vagy a legcélra vezetőbb szerintetek?
Nem hiszem, hogy lesz fizikai terjesztés, hanem a YouTube csatornánk lesz egyenlőre, vagy később a Spotify, meg ezek a streaming felületek. Nem látom értelmét már a CD gyártásnak. Megpróbáljuk a digitális teret kihasználni maximálisan, amennyire tudjuk.
Hosszú távú tervek a Derengővel, hogy látjátok 4-5-6 év múlva magatokat.
Magam részéről nagyon örülök, hogy bevontak ebbe a formációba, mert észre se vettem, és lett egy megzenésített verseket előadó csapat, aminek a szerves tagja lehetek. Ez nagy öröm számomra. Nagyon, nagyon inspiratív a közös munka, és azt hiszem, hogy olyan értéket képviselő dalokat hozunk létre, amelyeket teljes válszélességgel és örömmel osztunk meg a közönséggel. Hogyha ilyen intenzitással készülnek az új dalok, akkor 4-5 év múlva akkor nem tudom hány órányi vagy napra való anyagunk lesz, vagy műsorunk, de azt hiszem, hogy a következő lépés valóban az, hogy tudjanak rólunk, és hogy hívhatóak vagyunk, és szeretettel megyünk bármilyen helyszínre, ahová várnak minket.
Egyikötöknek sem volt ismeretlen a színpadi lét korábban sem, de mégis azért különböző műfajból érkeztek, mondhatjuk így a színészetvilága, a Fuvola művészet Barbinál és az Illés emlékzenekarból ismerjük már régóta Norbit. Mennyire vannak viták egy-egy dal születésénél? Tehát egyetértés van, vagy azért szoktak lenni viták?
Szerintem minimális viták mindenhol vannak. Én kompromisszumkész vagyok, hogyha én nekem nincsenek nagyon stabil kéréseim, tehát András, amit hozzátesz, ami belőle jön, az szerintem csak egy plusz vagy, amit a Barbie tesz hozzá. Az alapokat persze, hogy aki megírja, aki jegyzi a dalt, az elmondja, hogy mit szeretne hallani, vagy hogy szeretné hallani, tehát olyan nagy viták nincsenek amúgy. Szerintem kifejezetten hatékonyan tudunk dolgozni, ez a darabszám is mutatja, hogy eléggé gyorsan tudunk.
Ebben csak fel a fájklat, hogy hetente hányat írunk.
Azt most mondjuk el.
Hát az attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk szerintem.
Hát azért volt az már 3-4 is.
Egy hét alatt.
Pingpongozunk gyakorlatilag vele, hogy én ezt tett. Én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy nagyon szeretjük a verseket. Nagyon, nagyon szeretjük ezt a nyugatos világot, és nagyon-nagyon szeretnénk értékmentésként képviselni ezt az egészet, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is a magáénak érezze, és a zene nyelve az mindig egy ilyen biztos nyelv ehhez, és mi nagyon szeretjük a zenét is, meg a verseket is, meg előadni is őket, és azt hiszem, hogy ha ez sikerülne, hogy kicsit nagyobb, szélesebb közegben tudjuk teríteni, akkor ez egy nagyon szerethető világ. És én azt érzem, hogy az alsó tagozat teteje, tehát negyedik osztálytól fölfele, akár ez egy befogadható világ, mert nagyon mások vagyunk, mint a megszokott verséneklők, tehát akiket eddig ismertük, tiszteljük, szeretjük a kalákát, a sebők világot, de a miénk más. És nagyon szeretnénk, hogyha ezt megtapasztalná a szélesebb közösség, úgyhogy lehet, hogy ennek is köszönhető ez a heti 3-4 megírt versének.
Milyen hangszereket használtok? Fuvola, gondolom, akkor az mindenképp.
Ez nagyon érdekes, mert azt a legkevésbé, tehát a fuvola mindig a díszítő elem a végén. Én azt gondolom, hogy gitárcentrikus.
Hát mivel, igen, mert egy koncertet úgy kell elképzelni, hogy jelen pillanatban egy kis kamara felállásban hárman állunk a színpadra, és mindenki csinál mindent ahhoz, hogy még a legteljesebb legyen a hangzás, hiszen csak hárman vagyunk, de tényleg a legutolsó múlt heti koncerten is mindenki mindent csinált. Triangulum, furuja, fuvola.
Eljön.
kajon, én gitár, közben van egy ritmus hangszer is, amit mostanában használok, tehát minél vastagabb hangzást elő tudjunk állítani így hárman is, de a zenei terveink között az szerepel, hogy összeállítani egy olyan műsort, ami nagyobb színpadon is megállja a helyét rendesen azokkal a dalokkal, és ehhez kell bővülni. És ehhez fogunk majd valószínűleg egy vagy két plusz hangszeres zenész kollégát bevonni, mert vannak olyan zenei megoldások, ahol, hogy meginduljon a zene, sajnos hiányoznak a kollégák, de jelen pillanatban három tagú kamara.
És senki nem tud nagybőgőzni.
Az lesz a következő, tehát egy nagybőgő lesz a következő, ami nagyon kellene nekünk, de ez a majd a jövő eldönti, tehát nagyon szívesen nyitnánk egy nagyobb létszámú megszólalás irányába is.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg, hol hallgathatnak meg titeket hallgatóink is, aztán pedig még egy számot részletben mindenképp meghallgatunk tőletek.
A Derengő YouTube csatornáján elérhetőek azok a dalok, amelyeket már stúdióban fölvettünk, és jó szívvel ajánlom, hogy hallgassák őket.
Mivel búcsúzzunk hallgatóinktól?
Az utolsó dal legyen az, arra gondoltunk, ami mostanában a legkedvesebb számunkra, hiszen ha már rákérdeztél az előbb, hogy hányan szoktunk fellépni, ez egy kakukktojás, hiszen sikerült az egyik kedves barátomat, a 100 volt Celsius egyik tagját, Légrádi Pétert megkérni arra, aki Európa egyik legjobb country gitárosa, hogy a Tiszai Csönd című Juhász Gyula vers megzenésítésben gitárszóló betéteket játszom fel, és nagy örömmel vállalta, hiszen kiderült, hogy annak idén ő is 80-as években ezzel kezdte a műfajt, a vers megzenésítéssel, és nagyon szívesen adtam át gitárosként a szólista szerepét egy ilyen kaliberű zenésznek, és olyan bélyeget nyomott rá, olyan hangulati elemet hozott a dalban, hogy szerintem mindenkinek, aki egy kis vízparti, hawaii megpihenésre vagy relaxációs hangulatra vágyik, az az ő gitárjátéka megvalósítja, és az ő gitárjátékából kibújik az a hangulat, ami végül is maga a dal.
Tiszai Csönd, a Derengő együttes előadásában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük
szépen.
A tiszai hajók
tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egy magam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon álmodók. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon álmodók. Thank you.
Az elmúlt percekben a Derengő zenekar Tiszai csönd című versfeldolgozását hallottátok. Az elmúlt közel fél órában a zenekar tagjaival, Viola Barbarával, Füvesi Norberttel és Lajos Andrással beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi, a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége meghirdette a táplálkozás és hidratáció hetét. Ennek apropóján is kértem beszélgető partneremül Papp Dóra dietetikust a Központi Kórházból. Szervusz!
Én is üdvözlök mindenkit, és szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre, hogy tényleg egy kicsit átfogóan itt is át tudjuk beszélni egyébként ugye ezeket a lehetséges dolgokat.
Mert hogy több aktualitás is van, ahogy mondtam is, ugye a táplálkozás és a hidratáció hete, ugyanakkor pedig elmondom a hallgatóinak, hogy mi a közelmúltban találkoztunk Tapolcán, ahol megrendezésre került a második fenntartható Divat Expo, és hát érdekes módon a téma úgy tűnik, hogy teljesen más, de te pedig a divat diétákról tartottál ott egy előadást, és már ott akkor megfogalmazódott bennem a helyszínen, hogy egyszer jó lenne majd személyesen beszélgetni erről, meg hát azt gondolom, hogy itt van a tavasz, amikor sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit nyára megcsinosítsák magukat, vagy akár bőti időszak van, ugye húsvét előtt vagyunk, tehát azt gondolom, hogy sok az apropó. Tavasszal egyébként jellemző, hogy sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit diétáznak, akár itt a bőjtel összefüggésben, összekötik a kellemest a hasznossal?
Biztos vannak emberek, akik igen, meg ugye itt a nagy karácsonyi időszak után, ugye azért télen azért csak többet szoktak enni az emberek, hogy mindenki általában, vagyis nem mindenki, de az emberek szerintem nagyobb százalékban úgy tavasszal döbbennek rá, hogy húha, már mindjárt itt a nyár, és akkor gyorsan valamit kéne kezdenem magammal, ugye sajnos itt sok olyan hibába is szoktak esni szerintem, hogy túl gyorsan akarnak ugye minél nagyobb eredményt elérni, ami hosszú távon abszolút nem kifizetődő. Tehát én azt mondom, hogy ugye az egészséges táplálkozás is ugye az egy életre szól. Tehát, hogy mindig jól kell enni, nyilván vannak olyan kivételes napok, például egy karácsony, egy szülinap, egy bármiféle olyan esemény, ahol nyilván kicsit azért rosszabb lehet mondani, igen, ahol egy kicsit úgy megengedőbbek vagyunk saját magunkkal szembe, de hogy mindenféleképpen a hosszú távú egészséges táplálkozás az ugye az egy életre szól, ahogy elmondtam az előbbiekben is, és azért is hívtam fel még ezen az előadáson is januárban, ahol ugye előadtam így a divat diétákról a figyelmet, hogy ugye ezek a divat diéták is azért egy X időre szólnak. Nem az, hogy hosszú távra, hanem például 90 napra, vagy 3 hétre, vagy egy hónapra, és sajnos nagyon sok probléma ezután kezdődik, ugye például a jó effektus, vagy kialakul egy testképzavar esetleg, mentális problémák, hogy úristen, pedig annyira drasztikusan tartom a diétát, és mégsem érem el azt az eredményt, hogy én mindenféleképpen mindig ezt hangsúlyozom ki, hogy ezek egy, tehát hogy ez hosszú távon is egy életre szóljon.
Éppen a divat diétáknak ez a veszélye, amit te is elmondtál az imént, összefoglalva egy kicsit, hogy gyorsan akar nagy eredményt elérni, mert hogy ennek utána megvannak a következményei.
Ez így van, tehát hogy általában ezek a diéták ugye tudományosan abszolút nem megalapozottak. Tehát, hogy ezt valaki kipróbálta, sikerült, de nincs egy olyan étkezés, vagy nincs egy olyan diéta, ami mindenkinek jó lenne. Tehát minden diéta nagyon-nagyon egyénre szabott, amit mindenki próbál, tehát szerintem minden dietetikus próbál képviselni. Ezek a diéták ugye meg utána olvasunk az interneten, látjuk, ó, neki sikerült, akkor biztos nekem is fog, és ezért szoktak sokan nagyon beleesni ezekbe a hibákba. Igen, hogy ugye minél hamarabb, minél gyorsabban, és akkor lehet eléri azt az eredményt, de utána például egy hónap múlva meg a kétszeresét is vissza tudja akár hízni.
Jól emlékszem, hogy januárban említettél egy ismerősödet, talán a keto diétával kapcsolatban, hogy rövid idő alatt fogyott nagyon-nagyon sokat, látványos volt, amikor találkoztatok, de akkor utána néhány hónap vagy egy év elteltével, amikor újra találkoztatok, azt láttad, hogy sokkal többet szedett vissza magára.
Igen.
Tehát ott ez a, már ez nem csak a jó-jó effektus, azt gondolom, hogy ez már annál több.
Igen, igen.
Ami ő rajta látszódott.
Igen, valóban. Nekem volt egy ilyen ismerősöm, ő ezt pont ezt a ketogén diétát folytatta. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye a ketogén diétát az orvoslásban is használják. Ugye ez epilepsziás gyerekeknek a rohamait csökkentik ezzel a diétával, és egyébként nagyon tehát, hogy nagyon látványosan lehet ezt a diétát így folytatni náluk, de valóban valaki pusztán úgy diétázás szempontjából is ugye ketogén diétát folytat, ugye, aminek a hátulütője az, hogy nagyon magas zsírtartalmú, és szinte szénhidrátot alig viszünk be. Tehát főként úgymond állati eredetű zsíradékokat fogyasztanak itt az emberek. Ugye ez nagyon nem megfelelő ugye szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából sem, illetve akinek diabétesze van, annak meg aztán főleg nem. És valóban nekem volt egy ilyen ismerősöm, bár ő egy egészséges ember, nagyon szépen ugye le is fogyott vele, de azt hiszem 2 év telt el, és majdhogy nem a kétszeresét hízta vissza. És azóta mondta is, hogy egyszerűen már nem is szeretne, nem is akar nagyon próbálkozni semmivel.
Annál már sokkal nehezebb, ugye?
Nagyon nehéz, rettenetesen nehéz, igen. Próbálkozott, meg sportolt mellette, ugye, de hogy már úgy éreztem rajta, hogy mentálisan is nagyon elfáradt ebben. Tehát, hogy ugye nem csak testileg, de hogy a mentálisan nagyon-nagyon úgymond kiégett benne, és már mondta, hogy ő egyszerűen már most így van, és így marad.
Minden esetben egyébként érdemes hozzátok szakemberekhez fordulni, hiszen ha nézzünk különböző közösségi oldalakat, akkor olyan sok olyat látunk, hogy nem létező idézőjeles szakértők tanácsolnak mindenfélét, de hát talán az előadásodban is elmondtad, hogy ha valaki egy komolyabb fogyókúrába vagy diétába vágja a fejét, akkor érdemes előtte felkeresni a házi orvosát, vagy akár dietetikust?
Én mindenképpen azt javasolnám, hogy szerintem mindenkinek a saját fejében meg kell fogalmazni, hogy mi a cél. Mit szeretnénk elérni. Nyilván vannak táplálkozás tanácsadók, ugye ők nekik teljesen más a munkájuk, mint a miénk. Ugye mi mindenféle, akár krónikus betegségben szenvedők, hormonális egyensúly zavarban szenvedők, vagy akár csak tényleg egy egészséges táplálkozást egy egészséges ember szeretne folytatni, tehát hogy mi sok területen tudunk azért egy kicsit mélyebben segíteni az embereknek. És én ezért mondom azt, hogy mindig, hogyha valaki megfogalmazza, hogy mi a cél. Például most, hogyha pont itt járunk, hogy leszeret fogyni, vagy ugye ez a testtömegvesztés, akkor igen, jó, hogyha előtte csinálunk egy laborvizsgálatot, vagy alaposan kivizsgáljuk magunkat, hogyha esetlegesen fennáll, különösen nőknél például egy pajzsmirigy alulműködés, ugye ott már akkor teljesen ahhoz kell igazítani, úgymond az egész étkezést és az étrendet.
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ezt a tematikus hetét említettem az imént, és tulajdonképpen ők azt mondják, hogy itt csodadiétákról, vagy kamudiétáról is szólnak az írások. Te is úgy elmondtad, hogy gyorsan fogyni nagy mennyiséget, de mik ezeknek a kamudiétáknak, vagy csodadiétáknak az ismérvei ezen túl, hogy gyorsan sokat fogyni, mert talán januárban is elmondtad, hogy nagyon veszélyes, hogy például különböző élelmiszercsoportokat teljesen elhagyunk. Utána jöhetnek különböző hiányállapotok?
Persze, hát hogyha egy-egy élelmiszercsoportot ugye teljesen kiiktatunk az étkezésünkből, például, hogyha tej és tejtermékeket nem fogyasztunk, ugye akkor a kálcium szükségletünket ugyanúgy kell valamivel pótolni egyébként, tehát hogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, és szerintem nagyon nagy hatással vannak még az emberekre, hogyha például felmennek az internetre és látnak egy ilyen csoda diétát, és hogyha főleg, hogyha mondjuk van egy ilyen poszt, és mellé ugye odaraknak egy ilyen fitness modellt, vagy nem tudom, akinek tényleg gyönyörű alakja van, hogy ilyen testet lehet elérni, akkor úgymond az embereknek jobban felkelti az érdeklődését, és hogy hú, wow, hát akkor lehet én is így tudnék kinézni, de ez közel sem így van.
Az is nagyon veszélyes, hogy ezek a diéták az egyénnek az egészségi állapotát nem veszik figyelembe, hiszen ők mutatnak egy példát, de azt nem mindenki tudja magára húzni.
Igen, ezért is mondtam, tehát, hogy nincs olyan diéta, tehát nincs egy diéta, ami minden embernek jó lenne. Tehát ez mind-mind annyira egyénre szabott, és annyira fókuszba kell venni ugye annak az egyénnek, minden, tehát az étkezési szokásait, ugye az étkezési ritmusát, hogy például ugye ülőmunkát folytat, vagy éppen aktív, az esetleges társbetegségeket is figyelembe kell venni, hogy tényleg, hogy ezek a diéták viszont csak úgy ki vannak lökve, és akkor, hogy bárki végezheti. Tehát, hogy itt nem fognak garanciát vállalni arra, hogy most valakinél ez működik, vagy nem működik. Ugye, hogyha például egy dietetikussal konzultálnak, akkor az meg úgy jobban ugye előtérbe helyezi fókuszba azt az egyént, és nagyon-nagyon egyénre szabottan határozza meg neki az esetleges ugye étrendet.
Thank you.
Hogyha egy egészséges ember azért keres meg mondjuk téged, vagy dietetikust általában, mert valamennyit fogyni szeretne, akkor mi az az ideális, amennyi idő alatt és mennyi súlyvesztesség, meg lehet ezt fogalmazni?
Igen, heti 1,5 kg súlyvesztés, az a normális és az az egészséges.
Tehát, és ami tartható, ugye?
Ami tartható is, igen. Tehát, hogy ez hosszú távon tartható is, mindig ezt szoktuk mondani, hogy heti 1,5 kg súlyvesztés, ugye általában ez az ideális, ez tarható, és ez úgymond tehát hosszú távon. Ez az elvégezhető, igen. Mert ugye sajnos sok embernél ugye ez az elhízás fogalma is, ez ugye akkor alakul ki, amikor ugye lecsökken úgymond az energiafelhasználásunk, és ugye az energiabevitelünk az meg egyre jobban nő. És sajnos, amikor valakinél ez az egyensúly felborul, ott ugye már elhízásról beszélünk, és ugye ezt kell nagyon korrigálni.
Te a kórházban, a központi kórházban dolgozol dietetikusként, igen. És nem is olyan nagyon régen, hogyha ezt jól tudom. Milyen tapasztalataid vannak itt a betegek körében? Hogyan tudod őket segíteni? Mik az igények? És hát mi a tapasztalatod? Mennyire tudatosak az emberek a táplálkozás tekintetében? Hiszen aki ide kerül a kórházban, nyilván már ott valamilyen egészségromlás áll fenn.
Igen, megmondom őszintén, nem mindig egyszerű, ugye a fekvőbeteg ellátás, főleg amikor ugye már ugye a beteg egy műtéti beavatkozás előtt áll, vagy éppen után van. Én azt mondom, hogy nagyon vegyes itt tehát hogy a betegek, van nagyon-nagyon érdeklődő beteg, előfordul, aki kevésbé érdeklődő, hogy ugye már annyira nem veszi igénybe úgymond a diétáját, de én mindig próbálok olyan szinten ráhatással lenni, hogyha nem is 100%-ban és egy egészben fogadja el azt, amit én mondok, de legalább a töredéke valahol neki maradjon meg, mert szerintem nagyon fontos, még itt a kórházi étkeztetésen belül is nagyon fontos, hogy ugye a betegeknek a diétájára odafigyeljünk, mert esetleges panaszokat el lehet vele kerülni, vagy állapotromlást el lehet vele kerülni.
Nehezen engedik el az emberek a megszokott táplálkozási szokásaikat?
Igen, nehezen is sokszor. Én mindig mondom, hogy nem kell megijedni, tehát, hogy én nem akarok félelmet kelteni az emberekben, hogy ugye hozzászokott egy kialakult ugye étkezési szokáshoz, és hogy most akkor minden felborul. És én mindig próbálom úgy felvezetni ezt az egészet, hogy nem kell drasztikus megszorításokra gondolni, hanem mindig próbálom kiemelni azokat a pici alappilléreket, amire, hogyha odafigyel, már azzal is sokkal többet segít magán, mint például ártana.
Egészséges táplálkozásnak egyébként mik a legfontosabb ismérvei?
Hát én mindenféleképpen a rozsdús táplálkozásnak a híve vagyok, emellett ugye a megfelelő folyadékbevitel is, tehát minél több rostot fogyasztunk, ugye minél több folyadékot is kell innunk mellé. Ugye az egészséges táplálkozás az igazából ide szerintem hozzátartozik is, hogy ugye például, hogy mozogjunk is mellette, tehát, hogy igen, szokták mondani, hogy 80% az étkezés, 20% a mozgás, de én mondom, hogy én mindenféleképpen ezt a rozsdús táplálkozást mondanám, ugye a magyar emberek, illetve a magyar konyha is azért elég jó zsírdús, bőzsírban sült ételeket fogyasztunk, zsíros, fűszeres, ugye pörkölteket.
De ezeknek vannak alternatívái, hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem, januárban említettél is ilyet, hogy azért a zsírt, az olajat,
igen,
a cukrot,
a konyha technológián egyébként nagyon sok múlik, tehát, hogy mindenféle ételt szerintem el lehet készíteni, úgymond picit alakbarátibban, vagy hogyha lehet így fogalmazni. Csak ugye nagyon oda kell figyelni, hogy az elkészítési műveleteknél, illetve ugye a ételkészítési technológiákat, azt ugye kicsit hogyan variáljuk meg.
Meg talán itt is a szokások, ugye, hogy nehéz elengedni, hogyha valaki évtizedekig főzött egy bizonyos módon, akkor nehéz azon változtatni, még hogyha csak apró kis dolgokat javasolsz is neki.
Igen, igen. Hát ugye én is fogyasztottam, meg kóstoltam már olyan, most például tojásrántottát, ami sertészsírral készült, meg olyan is ugye, ami például olívaolajjal készült, és azért ízben is
mások
teljesen
ízek.
Más.
Igen, igen.
Tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, igen. De hogyha egy pici, apró, mondjuk még plusz fűszerezéssel odafigyelünk, vagy például nagyon sok zöldséget is fogyasztunk mellé, akkor hozzá lehet szokni szerintem egy idő után ezekhez a táplálkozási szokásokhoz is úgymond egy ki lehet alakítani.
Most ugye azt az időszakot éljük, amikor már lassan jönnek a primőrök, és lehet válogatni a piacon vagy zöldségesnél olyan friss áruból, amik nagyon egészségesek, úgyhogy talán most megyünk bele abba az időszakba. Jön a húsvét is, amikor talán egy kicsikét könnyebb ilyen értelemben egészségesen táplálkozni. Melyek még azok a táplálkozási módok, amelyeket kiemelnél akár, amelyeket a fenntartható Divat Expón is megtetted?
Ugye minél több zöldség, gyümölcs fogyasztás, például egy kicsit úgy mond a zsiradékot visszavenni, tehát hogyha mégis ugye zsiradékról van szó, akkor inkább a növényi eredetű zsiradékok, amik úgymond egyszeresen telítetlen zsírsabban gazdagok, vagy például a soványabb húsok, mondjuk halak, felvágottak fogyasztásait, kiemelem ugye a csirkemásonka, pulykamásonka, amit általában ugye mindenki ismer. Összetett szénhidrátok fogyasztása, itt gondolok például teljes kiölésű gabonafélékre, vagy ilyen búzakorpával, zabkorpával dúsított pékárukra esetleg. Hüvelyesek fogyasztása szerintem nagyon fontos, mert nagyon magas sostartalommal bírnak, nagyon jó növényi eredetű fehérje források, ugye a lencse, a borsófélék. Igen, én mindenképpen. Ugye a hozzáadott cukorfogyasztását, azt ugye minimalizáljuk, maximum olyan 10%-ra csökkentsük.
És akkor beszélhetünk a sófogyasztásról, és azt gondolom,
így van, a sófogyasztással párhuzamban, igen, meg ugye ezek a gyors feldolgozott élelmiszerek, most például gondolok itt a gyors kajádákra, egy Burger King, egy Mackey. Én nem azt mondom, hogy soha ne járjunk oda, de amit mondtam, a csalónap az legyen az egy csalónap. Az de hogy ebből rendszert ne csináljunk. Uh-huh. Igen.
Még egy dologról kérdeznélek, mert nagyon itt van a fejemben, hogy hát nem tudom mennyire diva diéta, de hogy illetve nem is diéta, vannak és egyre többen táplálkoznak húsmentesen. Uh-huh. Erről mi a dietetikusnak a véleménye? Különösen annak fényében nekem volt évekkel ezelőtt olyan riportalanyom, aki olyan nagyon elhivatott ebben a kérdésben, hogy a saját gyermekeit is úgy nevelte fel, hogy nem uh-huh. adott nekik húst.
Igen, ez most nagyon megosztó egyébként ez a húsmentesség, mert ugye hogy a húsokról is most például már, hogyha az állat ugye a vágóhídra is kerül, hogy ugye ott milyen folyamatokon megy keresztül, vagy például, hogyha már ugye eljutnak a csomagolásig, hogy úgy, hogy jutnak ugye az élelmiszerboltokba. Én is hallottam sok ilyen személyről, akár akik így táplálkoznak. Ugye akik nem esznek húst, ugye ott például a fehérje szükséglet, ami úgymond kicsit visszábszorul, tehát hogy azt nekik mindenféleképpen, illetve a B12 vitaminnak a fogyasztása, mivel ez csak állati eredetű termékekben található meg. És tehát, hogy ezeknek a pótlása, igen, tehát, hogyha valaki nem eszik húst, akkor nagyon körültekintően, nagyon összetetten össze kell állítani az étkezését, hogy ezek az esetleges tápanyag hiányokat ugye mivel tudja fedezni. Ilyenkor ugye előtérbe jönnek főként a hüvelyesek, ugye minél több zöldség, ez inkább nyers formában, de most már szerintem nagyobb szerepe van úgymond a fermentált zöldségeknek is.
És hát lehetne sorolni
és
szerintem.
Igen,
és majd alkalomattán folytassuk ezt a beszélgetést, arra kérlek, mert hogy a táplálkozás és a hidratáció hete apropóján beszélgetettem Papp Dóra dietetikussal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdeztem a divat diétákról, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.